Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A stúdióban Kuzmányi István, diakónus, a Magyar Kurír és az Új Ember főszerkesztője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm mindön, mint pedig a kedves hallgatókat, nézőket.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az interjú május 14-én csütörtökön a délutáni órákban készül. Leó pápa első évéről beszélgetünk a műsor nagyobb részében. Hogyan lehetne összegezni ezt az egyéves időszakot?
Hát úgy, hogy számunkra katolikusoknak, ugye minden pápa, minden szent atya egy biztos pont az életünkben. Tehát ugye mondhatjuk úgy is, hogy Krisztus földi helytartója. De azt gondolom, hogy ha Leó pápára tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy nem csak számunkra egy biztos pont, hanem a mai világban, amikor annyi minden mozog, és akár, nem tudom, az amerikai elnök úgy dönt, hogy vámot vezet be egyik nap, egy hét múlva visszavonja, és sok minden egyéb példát hozhatnánk, amikor annyi minden mozog, háborúk dúlnak, tehát akár Ukrajnában, akár a Szentföldön, akár Iránban, és ott is úgy tűnik, hogy egyik nap béke lesz, másik nap nem lesz, megint béke, megint nem. Azt látom, hogy nekünk katolikusoknak, de a nem hívő embereknek is, velük beszélgetve, vagy akár nemzetközi sajtót olvasva, óriási jelentőség az, hogy van egy biztos pont, kvázi egy prófétai hang, amely egy olyan üzenetet juttat el mindannyiunk számára, akár konkrétan a társadalmi igazságosság, vagy a béke szempontjából, ami iránymutató tud lenni, és amit ma kimond, azt egy hét múlva nem változtatja meg.
Az irányok mennyit változtak a korábbi időszakhoz képest?
Katolikus szempontból azt mondom, hogy szinte semmennyire nem. Tehát, hogy azt nézzük, akár a 20. századi pápáknak megnézzük a történetét, és mondjuk kiemelek egy olyan fontos kérdést, aminek a fejlődése úgymond jelen volt az egyház 20. századi, 21. századi történetében, a halálbüntetés kapcsán. Látjuk azt, hogy II. János Pál már határozottan kimondja, hogy az emberi méltósághoz hozzátartozik, és a mai társadalmi körülményeinkhez, hogy egy ember életét akkor sem lehet elvenni, hogyha nagyon szörnyű dolgot tett. Meg kell adni az utolsó pillanatig az esélyt arra, hogy a Jóisten szava megszólítsa őt akár megtérésre, vagy megbánásra szólítsa. És Ferenc pápával eljutunk odáig, hogy ő beleteszi ezt már a katekizmusba, és legutóbb pont egy amerikai egyetem kérésére küldött egy videóüzenetet, amiben ő tovább erősítette ezt, hogy megkérdőjelezhetetlen már az egyház szempontjából ez. Vagy akár a háborúkra, ha tekintünk, akkor ugyancsak II. János Pálnál azt látjuk, hogy a kuvaiti konfliktus, majd pedig háború kapcsán ugyan nem maga az amerikai elnök, de azért az amerikai adminisztráció hát így lenézően nyilatkozik vele szembe. És ő mégis kiáll amellett, hogy nincs olyan indok, akármennyire jogos indokokat sorolunk fel, ami kapcsán fegyverrel embert lehet ölni, vagy el lehet foglalni egy országot. És ez a tanítás 16. Benedeknél, Ferenc pápánál, és Leó pápánál is kristálytiszta, még akkor is, amikor akár szembe kerül úgy Donald Trump elnökkel, hogy ő nem keresi úgymond a konfliktust, de nem tud egyszerűen mást mondani. És azt látjuk, hogyha felütjük a nemzetközi sajtót, akár Spanyolország, Németország, Nagy-Británia vagy Magyarország sajtóját, hogy tényleg ez a biztos pont, hogy ő sziklaszilárdan, ő ugyanaz evangélium alapján állva mondja azt, de aki nem jár templomba, vagy nem vallásos, vagy akár nem katolikus, hanem muszlim hitű, vagy bárki, ők is elfogadják és üdvözlik ezt az álláspontját.
Mekkora a súlya a pápának így a 21. század második negyedének elején?
Hát ugye van ez a régi mondás, ez a sztálini, vagy sztálinnak tulajdonított mondás, hogy hány hadosztály van a pápának. Hát tudnám jelezni, hogy jelenleg is, tehát nulla hadosztálya van a pápának. De mégis ez a, azt tudom mondani, hogy ma még inkább egy olyan világban élünk, amikor tényleg keresjük a biztos kapaszkodó pontokat, hogy legyen valaki, aki mondjuk nem változtatja meg a véleményét. Hogyha barátságokban is ezt keresjük, hogy van egy stabil emberi kapcsolat két ember között, és ugyanezt a nagy dolgokba is keressük. És azt látom, hogy nekünk katolikusoknak talán könnyebb, természetesebb, mondhatjuk, hogy mi ehhez már hozzá vagyunk szokva, hogy a pápa az evangélium tanítása alapján, az egyház tanítása alapján beszél, de azt látni, hogy a mai 2026-ban, amikor mondom, ennyi minden mozog körülöttünk, hogy nem tudjuk, hogy mennyi lesz a benzinára, vagy jóan a Brent olajnak az ára holnap, hogy tényleg kitör-e végre a béke. Amikor azt mondják nekünk, hogy fegyverekkel megyünk oda, hogy békét teremtsünk, vagy békét vigyünk, ami abszolút szerintem a legegyszerűbb ember is azt mondja, hogy ez egy abszurd mondat önmagában, akkor van valaki, aki azt mondja, hogy igen. Tehát azt tudom mondani, hogy míg Ferenc pápa idején azt mondhatjuk, hogy teljesen mediatizált lett Facebook, Instagram, Twitter, vagy X korában, vagy utána TikTok korában a katolikus egyház főnek az élete megnyilatkozásai, ez, ha szabad mondanom, még jobban felerősödött azáltal, hogy egy ilyen konfliktusban, amikor ugyanúgy keressük az igaz mondatokat, az egyszerű, nem tudom másképp, normális mondatokat, akkor van valaki, aki ezeket kimondja.
Volt olyan megnyilatkozása az elmúlt egy évben, amely különleges volt, vagy különösen is emlékezetes akár önnek?
Hát ugye jelen lehettem magán a pápa választáson, ott voltam, amikor kilépett először az erkélyre, május 8-án, 7 óra, valahány perckor, és azok a szavak, amiket ő ott elmondott, pont a béke kapcsán, tehát hogy ő Krisztus békéjét, tehát az evangélium tanítása alapján hirdetett úgymond programot, és három nagyon fontos kifejezést használt a békére. Azt mondta, hogy a béke az lefegyverző. A béke az álhatatos, és a béke az pedig fegyvertelen. És aztán azt látjuk, hogy ez a három motivum, ami a béke kapcsán volt, tehát akár a nemzetközi politikában is egy szikla, szilárd sarokkő lett, és ugyanúgy azt mondja, hogy persze ő neki meg kell tennie, elmondja azokat, ami akár a politikát érinti, de hangsúlyozza most legutóbb Nápolyban is, hogy az ember és az ember közötti kapcsolatban is, amikor valamit szeretnék a másik embertől, odafordulok, akkor az én szándékom abszolút önzetlen kell legyen, lefegyverző, fegyvertelen és álhatatos kell legyek ebben a szándékomban.
Volt-e bármiféle meglepetés ebben az elmúlt bő egy évben?
Hát óriási meglepetés nem volt, inkább azt mondanám, hogy nagyon sok olyan zizegés volt, akár katolikus oldalon, akár főleg az amerikai katolikus oldalon, hogy vajon hoz-e olyan lényegi változásokat. Gondolok itt arra, hogy Ferenc pápa egy új ritusként határozta meg a régi, az úgymond tridenti szentmisét, vagy liturgia ünneplést, hogy ő biztos akkor az lesz az első tette, hogy ezt kihúzza és visszacsinálja. Nem tette még meg. Tett gesztus, tehát azt mondta, hogy a Szent Péter Bazilikába, ha bár Ferenc pápa idején nem lehetett, vagy úgy döntött az akkori bíboros, hogy nem lehet ilyen típusú, ilyen ritusú misét ünnepelni, de ő most mégis megengedte ezt. A másik dolog, hogy az volt, hogy az is egy nagyon felfokozott dolog volt, hogy Ferenc pápa kinevezte kvázi a vatikáni minisztériumok, mi úgy hívjuk, hogy dikasztériumok élére az első nőt, aki egy nővér, egy apáca. Hogy ezt a folyamatot vissza fogja fordítani, mert hogy hát eddig csak püspökök voltak, és persze az egyházi hierarchia csúcsán a püspökök vannak, és hogy nem biztos, hogy ez egy jó irány. Hát ehhez képest ennek a dikasztérium vezetőnek, aki a szerzetes, akiért felel, a titkárát kinevezte, aki ugyancsak nő. Ugye ő megörökölte már ezt a dikasztérium vezetőt, megörökölte a vatikáni kuriális, vagy a vatikáni államnak, a kormányzóságának a vezetője is egy nővér, hogy ezt visszacsinálja, nem csinálta, úgymond vissza. Tehát azt látjuk, hogy jelentős olyan változásokat, amit így akár a katolikus, vagy a nemzetközi médiában megjelentek, azok nem történtek meg, sőt ennek úgymond az ellentétei voltak, hiszen nagyon sokan akár az amerikai katolikusok részéről azt gondolta, hogy tényleg ő valóban egy nyugodt pápa, tehát ő valóban egy meghatározó személyiség, de nem mozogja túl magát, de mégis amikor megszólal, akkor azt olyan erővel teszi, ahogy a neve is mutatja, hogy ő egy oroszlán, tehát mindenki odafigyel rá. És amikor például most virágvasárnap a prédikációjába még Ferenc pápához képest is profétaibb vagy radikálisabb mondatokat mondott, amikor azt mondta a Szentírás tanítása alapján, hogy aki háborút indít vagy folytat, annak az imádsága nem nyer meghallgatást. Tehát ezt eddig is tudtuk, ezt eddig is így kimertük mondani, de ennyire nyersen, kvázi, vagy ennyire profétikusan ritkán szokott egy pápa fogalmazni.
Mennyire célzott Donald Trumpra is, mennyire a világ többi vezetőjére lehetett-e érzékelni?
Ugye őt utána erről meg is kérdezték, de ő nem nevesítette, hogy kinek szól. Persze, amikor az amerikai újságíró megkérdezte, Donald Trump kapcsán mondta, direktben nem válaszolt rá, de hát ugye, hogyha mai világban éljük, nagyon jól tudjuk, hogy kik azok, akik háborút indítottak, kik azok, akik háborút folytatnak. és ő ebben kérlelhetetlen. Most épp olvastam, egy amerikai újságíró összeszámolta, hogy valami 400-szor szólalt meg, elhiszem, nem számoltam utána, az biztos, hogy több 100-szor szólalt meg ebben a kérdésben.
Összességében a Donald Trump-al való a sajtó által bemutatott konfliktus, vagy legalábbis nézeteltérések sora mi mindenre vezethetők vissza?
Hát egyfelől ugye az elnök is gerjesztette, hiszen ő akár a Truth Social-on, vagy egy rádió interjúban konkrétan olyan, elnézést kérek tőle, csacsiságokat fogalmazott meg, hogy miatta választották meg őt, mert hiszen amerikai származású pápává. Azt mondta, hogy ő nem ért ehhez, ne szóljon bele ezekbe a kérdésekbe, hiszen ez a háború, ez egy indokolt dolog, mert hogy Irán tömegpusztító fegyvereket állít elő és birtokol. És hát ő erre, mikor maga az újságíró rákérdezte, mondta, hogy ő nem tehet mást, mondta Leó pápa, mint hogy továbbra is az evangéliumnak annak az alapján áll, amit mi akár társadalmi tanításként is megélünk, hogy, ahogy említettem már talán korábban, hogy az egy abszurditás, hogy fegyverrel békét viszek valahová. És azt mondja, hogy tehát ilyen nincs. Tehát ez egy önmagunk emberségét adjuk fel, hogyha nem tudjuk megkülönböztetni a háborút a békétől.
Az amerikai elnök és a pápa közötti személyiségbeli különbségek is indokolhatják ezt a látszólagos nagy szakadékot?
Hát abszolút, hogyha nézzük azt, hogy akár az amerikai elnök saját maga, ugye mondja a kabinetje is naponta Truth Social-on megjelentett rövid üzeneteket, nagyon impulzív, nagyon hamar reagál, hát ennek pont az ellentétje Leó pápa, tehát ő tényleg, ahogy a neve is a Leó mutatja, tehát ő egy olyan oroszlán, amelyik nem a leggyorsabb állat, nem is a legtestesebb állat a világon, de hogyha egyszer kinyitja a száját, ahogy David Attenborough mondja, még 8 kilométer is elhangzik, hát ezt ugye jelképesen mondva, tényleg a pápánk egy nagyon nyugodt, nem elhamarkodott, de mégis, ha megszólal, akkor olyan prófétai, vagy olyan normális hangot tud megütni, ami nem csak számunkra katolikusoknak üdítő, hanem mindenki számára.
Nyilván egy pápát nehéz, vagy nem is igazán lehet bírálni, de mennyire elégedett vele a világ, vagy legalábbis a világ katolikusainak közössége?
Hát, hogyha ezt ketté vesszük, akkor azt tudom mondani, hogy a katolikusok számára abszolút ugye egy váratlan dolog volt, tehát hogyha amikor készültünk a pápa választásra, most hogyha utólag visszanézünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy hát gyönyörű szép íve van, megszületik Amerikában, Chicagóban, aztán Ágoston rendi szerzetes lesz, elmegy 11 évre misszióba, Dél-Amerikába, akkor Rómába folytat ugye tanulmányokat, ott lesz rendi vezető, bejárja az egész világot, aztán Ferenc pápával találkozik, Ferenc pápa kinevezi vissza Perúba püspöknek, aztán a legfontosabb egyik minisztérium, amit dikasztériumnak hívunk, annak a vezetője lesz, ami a püspöki kinevezésekért felel, bíboros lesz, és hogy tényleg egyenes az ív, de ezt május 8-án reggel, hiszen délután volt meg a döntés, ott voltam Rómában számtalan bíborossal, és tudtam előzetesen beszélni számos vatikáni újságírókkal, és hát ez ment át azért az egyházi közvéleménybe, meg a világiba, senki nem számolt azzal, hogy egyfelől ilyen gyors lesz a választás, és hogy Prevost bíboros lesz az. Tehát aki ma azt állítja, hogy tudja, hát én azon mosolyogni szoktam, mert mondom, abszolút nem volt ilyen hangulat akkor Rómában, hogy Prevost bíborost választják meg. Tehát a katolikus közvélemény, azt tudom mondani, hogy abszolút, ha bár egy meglepetés pápának is nevezhetnénk, amikor kiállt az erkére, nagyon-nagyon kevesen tudtuk akár Magyarországon, hogy ki ő, ha bár pont Ferenc pápa oldalán itt volt, én is ott sorba álltam, egyszer kezet fogadtam, de bevallom őszintén nem figyeltem rá, hogy ki ő tulajdonképpen, mert hogy nem volt benne ebbe a top krémbe, ha szabad így fogalmazom, és azt mondom, hogy hát a világi sajtó meg aztán végképp nem tudott vele, nem foglalkozott vele, tehát pont megnéztük, amikor megválasztották, hogy sem a világi sajtóban, sem a kiemelt egyházi sajtóban ő soha azt megelőzően nem adott például interjút. Nem hívták el egy ilyen vezető műsorban, mint akár az Inforádió angol megfelelője, vagy dél-amerikai megfelelője. A vatikáni rádió is csak akkor készült vele interjú, amikor a dikasztérium élére került, sem előtte, sem utána, persze azóta már adott interjú.
A személyes benyomások alapján milyen az ő személyisége azon túl, amit elmondott az elmúlt percekben?
Továbbra is ez a nagyon nyugodt, nagyon megfontolt, de mégis ez nem egy ilyen aludt tejé teszi őt már elnézést a kifejezésért, hanem igenis ott van, nagyon figyeli. Az ő alapvető szerintem identitását meghatározza az, hogy amikor ő még mielőtt jelentkezik ágostorrendi szerzetesnek, ő matematikát tanul, nagyon rajongunk a matematikáért, és azt végzi el egyetemen. Ugye a testvére el is mondta, hogy kvázi ő az első gamer, mert a kedvenc játéka az, hogy ilyen szókirakózik a telefonján, mobiltelefont használ. Hogyha misézik, akkor látszik, hogy most azt hiszem a reklám miatt nem mondhatom ki a cég nevét, de hogy egy okos óra van a kezén. Tehát, hogy ez a matematikus lét, tehát, hogy a matematikus is alapvetően azért egy megfontolt, de mégis tudja azt, sőt, szerintem ő sokkal előbbre tudja, hogy mik lesznek a következő lépések. És ez meghatározza az életét.
Van-e olyan terület, amelyet különösen is sikerült akár fejleszteni, vagy amelyikre különösen is nagy hangsúlyt fordított a korábban tárgyaltakon túl az elmúlt egy évben?
Hát ugye a jelen racionalitása az, ami azért meghatározza. Már emlegetett háborúk kapcsán, társadalmi igazságosság kapcsán, de ő talán tovább lépett egyel hangsúlyosabban, mint Ferenc pápa, amit úgy hívunk, hogy az egyházi erkölcs teológiának a holisztikus volt. Tehát ugye a katolikus szó, az egy görög szó, van a kat, és a holosz, tehát hogy az egészre tekint. És például az amerikai katolikus sajtóban nagyon sokszor megjelenik az, hogy katolikusnak lenni az, hogy életvédő vagyok. És őt megkérdezték több alkalommal is már, először egy szeptemberben, tavalyi évben, hogy volt egy úriember, akit ki akart tüntetni a chicagói érsek, amerikai szenátor volt, de ő például támogatta az abortusz, de egyébként nagyon sok minden jót tett, és ezért ilyen egy emberként ugrott rá az amerikai katolikus vagy katolikus jellegű média, és hogy mi erről a véleménye. A Szent Atya mondta, hogy részleteiben nem ismeri a történetet, de azt nem tudjuk mondani, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő abortusz ellenes, vagy életpárti, de támogatja a halálbüntetést, akkor azt nem tudjuk mondani, hogy életpárti lenne. Vagy, hogyha valaki, ugye Amerikában azért nagyon nagy feszültségeket okozott, akár az egyházon belül a latinók megjelenése, illetve a magas száma miatt is, meg hát az egyház tanítása szerint is a bevándorlási politika is annak a kezelése. És erre is azt mondta, hogyha valaki azt mondja, hogy életpárti, elítéli helyesen egyébként az abortuszt, de támogatja a bevándorlási politikát, akkor az nem életpárti. Mármint az amerikai bevándorlási politikát.
Az európai bevándorlásra hogyan tekint a pápa?
Ugyanezzel az egészre való tekintettel tekint, és talán így az amerikai feszültségek miatt egy picit visszamenőleg jobban megérthetjük Ferenc pápát is, hiszen az ő fejében először, amikor találkozik ezzel a kérdéssel, ő egy egész világegyházat lát. Tehát amikor megnézi, hogy Amerikákba ki vándorol be, illegálisan vagy nem illegálisan, azoknak a több mint kétharmada Hondurászból, Közép-Amerikából, Mexikóból, mind katolikusok. Tehát amikor ő véleményt formál, azért ez is benne van, hogy ő nem csak azt nézi, hogy Európában mi történik. De aztán persze akár Ferenc pápa, akár Leó pápa, amikor rátekint erre a kérdéskörre, akár amikor Törökországban járt, és megnyilvánult ebben a kérdésben, vagy évelején ugye mindig kiadja nem csak a béke világnapi üzenetét, hanem évközben az elvándorlók, egyszerűbben bevándorlók, migránsok kapcsáni üzenetét, egyértelmű, hogy azt mondja, hogy ők is minden olyan joggal és egyébként kötelességgel rendelkeznek, mivel minden ember rendelkezik, és természetesen minden állam maga eldöntheti, hogy mennyit és milyen módon fogad be, vagy inkulturál ezekből a bevándorló emberekből.
Az elmúlt nagyjából egy év, vagy akár nagyobb időtávlatot is vehetünk tapasztalatai alapján, melyek azok a világrészek, melyek azok a kontinensek, akár vagy országok, ahol a leginkább csökken a katolikusok száma, és hol van a leginkább növekedés?
Hát ugye ezek a vatikáni adatok alapján nagyon kézenfoghatóak, tehát minden évben a missziók világnapja kapcsán az egyház kiadja a belső statisztikáit, ami ilyen plébániáktól, egyházmegyéktől indul el, és eljut egészen a Vatikánig, ezt egy ilyen vaskos könyvbe és utána nyomtatásba is kiadják. Hát és egyértelműen látszik, hogy Európában a katolikusok száma csökken. De hogyha ránézünk akár Ázsiára, akár főleg Afrikára, akkor azt láthatjuk, hogy meredeken emelkedik a katolikusoknak a száma. Tehát összetekintetben nem mondhatjuk azt, hogy a világon csökkenne a katolikusok száma, de egyértelműen, amit demográfiai télnek nevezett akár Ferenc pápa, és ezt megerősítette már kijelentéseiben Leó pápa is, hát ez mind a mai napig jelen van Európában.
Vannak olyan országok, ahol drasztikus a változás, akár pozitív, akár negatív irányban? Mondjuk egy 5 éves távlatban, mert gondolom egy év nem feltétlenül
jelentett. Persze, hát ez egyértelműen látszik a vatikáni statisztikákból, hogy Európában ez egy majdnem azt is mondhatnám, hogy negatív spirál. Tehát, hogy látszik, hogy csökken.
Mióta?
Mindenhol. Hát ez egy jó kérdés, hogy mióta, az biztos, hogy az elmúlt 20 évben ez egy folyamat. Tehát, hogy nem az, hogy 4 éve elindult, és előtte minden rózsaszín volt. És ezzel szemben áll ugye Afrika, ahol láthatjuk azt, hogy talán 2 évtized alatt a katolikus egyház létszámának akár az 50%-át is elérhetik, akkora népesedés robbanás van Afrikában, és ezért sem véletlen az, hogy a Szent Atya ugye 3 külföldi úton volt, először Törökországban, Libanonban, aztán volt a monakói hercegségben, és most legutóbb még egy hónapja sincs talán, hogy hazajött a 11 napos afrikai útjára.
A tengeren túlon hogyan változnak az arányok? Akár Észak, akár Dél-Amerikában milyen trendek vannak?
Ugye Dél-Amerikában az látható, hogy ott a, úgymond a kisegyházak felé elindult, de ez sem ma történt, nem is a tavalyi évben. Tehát van egy tendencia, tehát akár hogyha a futballt nézzük, akkor ott is, ha megnézzük a focistákat, mondjuk 20 évvel ezelőtt a brazil válogatottnak a 99%-a az mind római katolikus volt, ma azt hiszem ez körülbelül a felét ha eléri. Tehát ezek a tendenciák jelen vannak Dél-Amerikában. Észak-Amerikában egyértelműen látszik, hogy az egyháznak úgymond egyre nagyobb jelentős számát adják az úgynevezett latinók, ahogy ott nevezik őket. Tehát akik valamikor bevándorlóként megjelentek az Egyesült Államokba, nem feltétlenül csak első generációs családokról beszélünk. Úgyhogy megnézzük a püspöki kinevezéseket, akkor most legutóbb pont egy olyan püspököt nevezett ki Leó pápa Amerikába egy egyházmegye élére, aki maga is illegális bevándorlóként vagy migránsként érkezett az Egyesült Államokba. Ha megnézzük, akkor most a legfiatalabb püspök, a New York-i egyházmegye segédpüspöke, ő is egy színes bőrű püspök. A püspököknek a többsége ma már egyértelműen szinte mindenki anyanyelvi szinten beszél spanyol nyelven, hiszen ha lemegyünk a plébániák szintjére, nagyon kevés olyan plébánia van, ahol egy spanyol nyelvű szentmise ne lenne.
Leó pápa első 1 évével, és természetesen a folytatással is foglalkozunk. Melyek azok a stratégiai pontok, amelyek még meghatározzák a pápa tevékenységét, akár stratégiáját, terveit, hogyha ilyen laikusan fogalmazhatunk?
Ugye ezt úgy szoktuk mérni, hogy milyen pápai dokumentumok születnek, mert az egyértelműen meghatározza, vagy mutatja azokat az irányokat, ami számára fontosak, mind a mellett, hogy természetesen minden terület fontos egy pápa számára. Az első apostoli buzdítás az szerintem egy meglepetés volt. Tehát, hogy jó magam is, meg a beszélgettemi teológusokkal, vagy akik követik a nemzetközi szinten az egyházi mozgásokat, meg kellett volna tippelnünk az első 3 között, hogy miről fog szólni az első ilyen határozott hangú levele, akkor nem tudtunk volna arra fogadni, hogy a szegénység, vagy ezen belül is a társadalmi igazságosság, gazdasági kérdések lesznek, ami mindennek a vetülete. És ő mégis ezt tette, kiderült közben, hogy Ferenc pápa elkezdett valamit írni, ott hagyott, ahogy ő fogalmazott, Leó pápa, a fiókban talált valamit. Azt nem mondta el, hogy ennek a dokumentumnak hány százalék a Ferenc pápa, és hány százalék a Leó pápa, de abban biztosak lehetünk, hogy miután ő ezt úgymond nevére vette, természetesen az ő szándéka szerint jelent meg. Ugye ez dilexit te, szerettelek téged, tehát elindul egy nagyon szép teológiai gondolattól, hogy Isten szereti az embert, és eljut oda, hogy van egy olyan társadalmi csoport, mégpedig a szegények, akiknek nincsen hangja, akikre senki nem figyel, általában se a politika, sem a társadalom, és az ő hangjuk az nagyon fontos, hogy megjelenjen, és hát ebben egyértelműen látszik, hogy Leó pápa a társadalmi igazságosság révén, akár Monakóba elmegy, a világ leggazdagabb helyére, ott is az egyik fő vonal, ez a társadalmi igazságosság kérdése. A másik, hogy kiadott egy apostoli dokumentumot, ami az oktatásról szól, egy ilyen költői címet adott neki, magyar nyelven ez úgy hangzik, hogy rajzoljuk meg a remény térképeit az oktatásban, ez egy ilyen kicsit ilyen Pilinszkisnek is hat, vagy Vörös Sándorosnak, és ő úgy konkrétan végigmegy az egyház történelmében, hogy kik voltak azok a személyek, akár a piaristák alapítója, Kalazanci Szent József, hogy mit tettek ők azért, hogy ma közoktatásról tudjunk beszélni, hiszen előtte nem volt közoktatás, tehát ő fogadja be először a szegény társadalmi rétegből jövő gyermekeket, és elmondja, hogy mi a lényege a katolikus oktatás politikának, a személyes, az embert megszólító, az emberre tekintő és Istenhez vinni akaró, de az államnak is és a társadalomnak is a hasznos egyénét kimunkáló emberképet rajzolja le. És május 15-én, azaz holnap, hogyha jól tudom, akkor fog megjelenni az enciklikája, ugye ez a legmagasabb fokú pápai megnyilatkozás, ami arról fog szólni, hogy ugye pontosan még nem tudjuk, mert még nem jelent meg, de vatikáni források azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia lesz az egyik fő csapás irány.
Ebben a témában mondott már valami különlegesebbet?
Abszolút. Tehát, hogy az első megszólalásától kezdve nagyon-nagyon sokszor. Most, hogyha végigveszem, talán a legutolsó, most a médiával foglalkozó társadalmi nap kapcsán jelent meg most vasárnap egy dokumentuma, amiben pont erről beszél. Arról beszél, hogy Isten a saját arcára és képmására teremti az embert. Hogy mi megismerhettük Jézus Krisztusban, hogy milyen Istennek az arca és mi az a hangja, ami benne van a Szentírásban és az egyház tanításában, és olyan jó, hogy mi ezt szeretjük, ezt hallgatjuk, és nem hamisítjuk meg. És hát ugye rátér arra a területre, hogy bizony, hogyha felütjük a telefonunkat, vagy felcsapjuk a laptopunkat, akkor nagyon sokszor azt látjuk, hogy sokszor már nem tudjuk megkülönböztetni a mesterséges intelligencia által alkotott képek, videókban, hogy mi is annak az embernek az igazi arca, mi is az az igazi hangja, akár konkrétan, akár jelképesen. És azt mondja a pápa, hogy álljunk már meg egy pillanatra, és lépjünk vissza személyes kapcsolatokba, hiszen amikor én is az ön szemébe nézek, arcára nézek, hallom a hangját, vagy a kedves hallgatók, akkor az egy nagyon egyedi hang, megkülönböztetetlenül szép, és vagy pont az, hogy megkülönbözteti önt egy másik embertől, és azért is hallgatják sokan a rádiót, és azt mondja a pápa, hogy ezt az egyediséget őrizzük meg, ne engedjük azt, hogy ez bennünket rabul lejtsen, ha bár nagyon nagy a kísértés, nagyon könnyű tényleg bepötyögni bármit a Gemini-ba, és akkor kidobja a végeredményt, de hogy ne mondjunk le egymásról ilyen szempontból. Tehát ez az egyik csapás irány. A másik pedig az, amiről az adás elején beszéltünk, ez a társadalmi igazságosság, a nemzetközi jognak a tekintete. Az embernek az a méltósága, ami mondom, habár eltelt már az emberiség életében több ezer év, de mégis úgy tűnik, hogy ma ezek továbbra is mozgó területek, tehát hogy, és megint akár visszatérünk az amerikai elnökhöz, vagy a világpolitikának a porondjára, tehát hogy úgy tűnik, mintha, most ilyen nem tudok másképpen fogalmazni, mintha a kisembernek a kérdései nem lennének akár a politikumnak az előterébe. Pedig azt mondja a pápa, hogy igenis figyelni kell akár a gazdaság területén arra, hogy ez a gazdaság ilyen szempontból, amikor csak a profitot tekinti, úgymond üdvözítő célként, és lemond az emberről, amikor akár a mesterséges intelligencia révén emberek elvesztik, akár szektorokban tömegesen az állásukat, és hogyha nem lesz az embernek kétkezi munkája, akkor sérül akár az az emberi méltósága, ami a hitünk szerint Istentől kaptunk ajándékba, hiszen az ő képére és arcára vagyunk teremtve.
A pápai enciklikák hatását miben lehet lemérni, ha le lehet?
Hát ez egy hosszú távú folyamat. Tehát itt van egy nagyon fontos kérdés a mai napon, hogy az atom energia kérdése, hát is ennek úgymond a, mondhatjuk a negatív olvasata, az atomfegyvereknek a kérdése. Hiszen akár Irán kapcsán ugye az az állítás, hogy ők ilyennel már rendelkeznek, vagy nagyon közel állnak hozzá. Hát az egyház nagyon szilárdan most már, hát talán 70 éve megnyilatkozott 23. János tekintetében a Pácemin Terris, akkor volt ugye a Kuba közelében, a Disznóöbölben az úgynevezett atomválság, amikor sokan azt mondják, hogy tényleg csak egy lépésre voltunk attól, hogy elpusztítsuk ezt a szép világot. És akkor mondhatnánk, hogy tényleg ennek a pápának nincsenek hadosztályai, 23. Jánosra is gondolva, de mégis leírta azt, hogy az egyház tanítása szerint ez az irány nem jó. Ez az irány nem jó, hogy eljutunk arra a pontra, hogy tényleg egy gomnyomásra jutunk attól, hogy nem csak az, hogy a másik embert megsemmisítjük, nem csak az, hogy átlépünk a másik emberen, hanem akkor ez az egész mindenség, amiben élünk, elpusztul. És ez így szépen-szépen végigmegy az egyház tanításán, mert persze vannak kiemelkedő pontok, akár amikor az már emlékeztetett kuvaiti válság kapcsán II. János Pál megszólal, később az iraki válság kapcsán 16. Benedek pápa, később a szíriai válság kapcsán Ferenc pápa, ahol ugyancsak megint előjönnek azok, hogy tömegpusztító fegyverekkel rendelkeznek, vagy sem. Ugye utólag kiderült, hogy nem. Most ugye megint ez a kérdés, és egyértelműen látszik ez a gyönyörű, szép ív, hogy lehet, hogy abban az egy pillanatban nem mindenki hallgatott rá, lehet, hogy ma, ha kimegyek az utcára, vagy a templomokba, nem tudják elmondani, hogy a pápának volt egy ilyen enciklikája, de mégis ennek a hatása, ez kézzel fogható, és mondom, nem csak katolikusok, hanem nem katolikusok révén, ha felütöm bármely médiaterméket, látom, hogy címoldalon hozza azt, hogy a pápa akár ebben a kérdésben mit mondott.
Mennyi idő alatt ítélhető meg, vagy milyen távolságban, milyen időtávban ítélhető meg egy-egy pápa tevékenysége?
Hát ugye a történészek szokták mondani, hogy minél jobban távolodunk ugye a jelentől, annál objektívebb ítéletet tudunk alkotni. Tehát ugye a jelenben sokszor nehéz ítéletet mondanunk, de én azt tudom mondani, hogy amikor tényleg azt tapasztaljuk, hogy a pápa olyasmiket, olyan általános, mondhatnám bagatell igazságokat is kimond, ami úgy tűnik, hogy ma már nem természetes. Tehát akár, hogy a férfi férfi, a nő nő, hogy fegyverrel nem lehet békét csinálni, és folytathatnánk a sort, akkor egyértelműen visszatükröződik a hallgatóban, az olvasóban az, hogy ez egy jó irány lehet. És akkor persze lehet kezdeni vitatkozni, akár a halálbüntetés kérdésében. Tehát amikor először még II. János Pál, vagy akár az elődjei ebben a kérdésben megnyilatkoztak, akkor olybá tűnt, hogy nem a győztes oldalon vannak, vagy akár a háború tekintetében nem a győztes oldalán van úgymond az egyházi megnyilatkozás, de mégis az évtizedek során eljutottunk oda, hogy mondhatnám úgy is, hogy a pápának lett igaza.
Friss hír, hogy távozik Magyarország apostoli nunciusa, Michael Lesbenek ugye a pápa döntése alapján Argentínában folytatja majd. Mekkora volt az ő hatása ebben az itt töltött 4 évben, és mennyire meglepetés, hogy most távoznia kell?
Kezdeném a, nevezzük ugye a bulvárosabb részével, tehát már nagyon sok telefont kaptam, mint főszerkesztő, hogy mi történt. Hát mindig mondtam, hogy nézzék meg akár a Vatikán, akár a püspöki konferenciának a közleményét. Az ő mandátuma, ugye világiasan úgy mondjuk, hogy ő egy nagykövet, a nuncius, és az is tulajdonképpen de facto, tehát mindegyiknek van egy megbízatása, és ez a megbízatás most a végéhez közeledett, és hát ezért döntött úgy a Szent Atya. Sokan mondták, hogy biztos nem lehet, hogy valami rossz fát tett a tűzre, és mondtam, hogy hát Argentina Magyarországhoz képest szeretjük azt mondani, hogy mi vagyunk a világ közepe, meg Európa szívvel, meg nem tudom, de mégis, hogyha ebből egy picit kitekintünk, Argentina Magyarországhoz képest egy fontosabb ország, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ő büntit kapott, tehát hogy ezeket érdemes...
Sőt, ez akkor előrelép.
Ez abszolút előrelép, igen. Tehát a nunciusi ranglétrán mondhatjuk úgy is, hogy előrelépés. És hát amit általában egy nagykövetnek tudunk köszönni, azt neki is megköszönhetjük. Mi katolikusok mindenképp, hiszen legutóbb, amikor Ferenc pápa itt járt, akkor neki ugye kiemelt szerepe volt. De azt tudom mondani, hogy akár az oldalunkat, hogyha valaki fellapozza, vagy a heti lapunkat, akkor azt láthatjuk, hogy valamiért a nuncius úrnak fontos volt az, hogy a legkisebb plébániára is elmenjen. És azt láttam, hogy a többiek is elmentek eddig, De hogyha őt hívták, akár a MÜPÁ-ba, a fesztivál zenekar meghívta egy koncertre, vagy meghívta a legkisebb közösség, akár falu helyen, hogy az ő ünnepükön legyen ott, ő, ha tehette, elment. És ebben ő, ugye ő mindig azt hangsúlyozza, hogy persze őt hívják meg, de ő a személyében az aktuális pápát, tehát jelenleg 14. Leó pápát képviseli, és persze azért hívja mindenki, mert hogy akkor úgy érzi, hogy akkor még közelebb tud lenni ahhoz a közösséghez, családhoz, amit úgy hívunk, hogy katolikus egyház. Ő ebben kimagasló teljesítmény nyújtott. Vagy nyújt, mert még nem tudjuk pontosan, hogy mikor fejeződik be.
Személyesen kötődik-e egyébként valamilyen, akár közös történet vagy emlék, nyilván a pápa látogatás az mindenképpen kiemelendő, de akár azon túl hozzá.
Mármint a pápához, vagy a nuncióshoz?
A nuncióshoz, a most távozó nuncióshoz.
A személyes élményem. Az, hogy például ahányszor csak találkozunk, én azt vettem észre, hogy ő a hivatali diplomatikus mondatain kívül őt tényleg érdekli az, hogy, és megköszönte mindig, hogy mi vagyunk a pápának a magyar hangja Magyarországon, hogy mindig hűséggel lefordítjuk a legfontosabb beszédeit, interjúit, és igyekszünk nem csak a katolikusok számára, hanem aki akár médiafelületeken keresztül, az Inforádió is már tett ilyet, hogy megosztott, vagy tőlünk idézett valamit, hogy így el tud jutni a pápa hangja. És ez mindig jó leső érzés volt, hogy ahányszor találkoztam vele, ezt mindig megköszönte.
Mi alapján dőlhet el, hogy ki lehet az utódja?
Hát ugye a nunciusi testület az szinte azonos, azon túl, hogy ők felszentelt püspökök, és megkapják általában az érseki rangot. Nem lehet tudni, tehát most én tippelni sem mernék. Ugye ez egy nagyon nagy számú, tehát szinte a világ valamennyi országában jelenlévő és azzal diplomáciai kapcsolatot tartó nagy követi hálózatról beszélünk. És hát azt látjuk, hogyha végignézünk egy klasszikus nunciusi életpályát, hogy mindenki kezd, mint egy nagykövetségen, első titkár, meg kis titkár, nagy titkár, első beosztott, és akkor utána lesz belőle nuncius, és általában nagyon jól figyel arra a szentszék, hogy egy ilyen iskolába küldi, hogy kezd általában Afrikában, Ázsiában, és így szépen lépeget előre a ranglétre.
Itthon a katolikus egyház előtt melyek a legfontosabb kihívások a következő időszakra?
Hát ugyanazok, amiket a pápa is megfogalmaz. Tehát akár a társadalmi igazságosság, legyen ez szociális terület, legyen ez oktatási terület, legyen ez a család területe, és az abban való akár együttműködés természetesen a magyar állammal, természetesen a szentszékkel való kapcsolat, az mondhatnám úgy is, hogy természetes.
A kormányváltás után van-e valamiféle plusz teendő?
Én azt látom, hogy olyan jellegű plusz teendő nincs, de mindig van helye a megújulásnak. Tehát mindig van helye annak, hogy megnézzük, hogy mit tettünk együtt, hogyan működött együtt. Az egyháznak van egy gazdag tapasztalata, hiszen nem 10 éve alakult, nem 20 éve, nem 2 napja alakult. Tehát mindezekre a tapasztalatokra, jó módszerekre rá tud tekinteni, de abban biztos lehetek, hogy ismerve akár a püspökeinket, akár az egyházi vezető embereket, legyenek szerzetesrendi elöljárók, hogy mindenki jó szándékkal és a partnerség jegyében közelít a másik felé.
Hogy látja egyébként, van-e szükség valamiféle finom hangolásra, akár a politika és az egyház kapcsolatában? Voltak azért kritikák ezen a területen, nem feltétlenül csak a katolikus egyházzal, hogy miként kapcsolódott az előző időszak vezetéséhez?
Az biztos, hogy ez egy nagyon összetett és nagyon nehéz kérdés, hiszen ha azt nézzük, hogy akár az oktatási intézményekben, a szociális területen az egyháznak az a felelősségvállalása, amint megtett, és véleményem szerint ezt jól tette meg. Tehát akár az oktatási intézményekben, szociális területen és egyéb területen, ott természetesen nagyon jó szakmai munka folyik, de hogyha ezt már a felek közötti kapcsolatra tekintünk, akkor biztos vagyok benne, hogy mindig lehet jobban csinálni valamit, és ezen a területen, tehát a megújulásra mindig szükség van.
Itthon összességében még milyen változásokat lát? Így akár a következő évekre, tudván persze azt, hogy nem feltétlenül önnek kell megmondania, hogy milyen lesz az új irányvonal, de milyen területeken lát lehetséges változásokat?
Hogyha nagyon egyszerűen fogalmaznék, akkor azt mondhatnám, hogy új irányvonal biztos nem lesz, mert ugyanúgy, ahogy a pápánál említettem, tehát az egyház tanítása az nem változik. Az is, tehát van olyan, hogy van egy terület, ahol a hangsúlyok elkezdenek mélyülni, akár a ugye már említett halálbüntetés kérdése, de ugye ez például Magyarországon abszolút nem vita téma, hiszen már elég rég jelen van ez a kérdés. De abban biztos vagyok, hogy az a szakmai munka, tehát például hadd említsek egy konkrét nevet, ugye felmerült, hogy Rubovszky Rita lehet az oktatási miniszter, aki az egész egyházon belül, és nem csak az egyházon belül, hanem azon kívül is egy nem csak jó szaktekintély, hanem emberileg is egy elismert teljesítmény van mögötte.
Végül most nem őt kérték
fel. Végül nem őt kérték fel. A püspöki konferencia viszont felkérte nem is olyan rég arra, hogy ő legyen az oktatási kvázi fő tanácsadó. És most is, amikor itt ülök önöknél, pont véget ért egy ilyen ülés. Tehát az a gazdag szakmai tapasztalat, ami akár a Rita személyében, de ugye hát azon túl, hogy ő egyetemet végzett, fenntartói intézményt vezet egyebet, egy olyan stáb van mögötte, iskolaigazgatók, amik Magyarország nem csak legnevesebb, de olyan szempontból legjobb gimnáziumja is, amelyek tudnak olyan gazdagító szempontot mondani, ami eddig is, akár a kommunizmus éveiben tudott gazdagító lenni a magyar társadalom számára, 5 éves gazdagító tudott lenni, és bízunk benne, hogy holnap is gazdagító tud lenni.
Az egyháztagok tagjainak számában van-e valamiféle célkitűzés, elvárás, remény így a következő évekre?
Hát, hogyha nagyon konkrét szeretnék lenni, akkor hadd hozzak ide egy példát. Tehát a Ferences rendem is olyan rég jelentette be, és nem csinált ebből titkot. Tehát Balogh Pius tartományfőnök nagyon szívhez szóló levelet küldött a gyöngyösi Ferences plébánia közösségeknek, hogy, és leírja nagyon szépen, hogy ezelőtt 20 évvel hogy nézett ki a Ferences rend, számát tekintve sokkal többen voltak, ma pedig sokkal kevesebben voltak. És ma meg kellett hozni ezt a fájdalmas döntést, hogy azt a rendházat, ahol történelmileg nagyon hosszú évszázadok óta jelen van a Ferences rend, úgy nem tudja már ellátni, hogy a plébániai szolgálatot, azaz a vasárnapi misét, a keresztelést és az esketést ott helyben lakóan egy Ferences megoldja. Ez nem azt jelenti, hogy az autista intézményt, autistákkal foglalkozó intézményt vagy a Ferences könyvtárat úgymond a jelenlétet feladják, de fizikailag állandóan nem fog tudni 3-4 Ferences ott lakni. Mondhatnánk, hogy ez egy tragédia, de azt mondhatjuk, hogy az a fajta lelkület, tehát nem egy végleges bezárásról szólunk, nem arról szól a történet, hogy a Ferences jelenlét megszűnik Gyöngyösön, de nem tud maga Ferences rend se túllépni azon, hogy nem lettek többen, sőt, az elmúlt 20-30 évben. És persze azt tudom mondani, hogy belülről látva a Ferences rend, a Ferencesek, de ezt kitágíthatjuk akár a Magyar Egyházra, egyértelműen mindent megtesz legjobb lelkiismerete szerint, hogy azt az evangéliumi jó hírt, hogy az Isten szeret bennünket, és ezt szeretnénk elvinni a másik emberhez, legyen szociális terület, oktatás, vagy egy plébánia terület, ebben folyamatosan szeretnénk megújulni, és bizakodunk benne, hogy ennek lesz olyan hatása is, hogy numerikusan is azt tudjuk mondani, hogy elindul egy prosperálás.
Ami Erdő Péter bíborost illeti, az ő tartós egészségügyi ellátása, hogyan kezelhető, hogyan kezeli ezt a katolikus egyház?
Hát én azt tudom mondani, hogy arról biztos tudásom van, illetve én is a Főegyház megyének a diákonusa vagyok, tehát benne vagyok abban a szervezeti működésben, amiben úgymond a főpásztorom, a vezetőm Erdő Péter bíboros, hogy ő teljesen el tudja és el tudta látni a feladatát. Tehát nem merült fel az a kérdés, hogy ő részlegesen, vagy közepesen, vagy nem tudom, 10%-ig nem képes döntéseket hozni, mert erre megvannak a megfelelő egyházi protokollok, amik, ahogy az állam esetében mondjuk, hogy fékek vannak beépítve a rendszerbe, hogyha valaki akár egészségénél fogva akadályoztatva van. És azt látjuk, hogy ő el tudja látni, vasárnap is pont tudtam vele beszélni telefonon, köszönjük szépen, jól van, de hát ugye ő is emberként benne van egy olyan folyamatban, amikor a gyógyulás folyamata, most már ugyan úgy tűnik, hogy a vége felé tart ez a folyamat, és ebben ő nagyon hálásan köszöni mindenkinek a rágondolását, a pozitív rágondolását, az imáját, tehát hogy ez valóban be fog következni, és hamarosan ugyanúgy, ahogy fél évvel ezelőtt láttuk őt misézni, megjelenni iskolákban, szociális intézményekben, akár a Vatikánban, tehát ugyanúgy ez folytatódni fog.
Mekkora az esélye annak, hogy akár mondjuk a következő években Leó pápa Magyarországra jöjjön, vagy térjen vissza immár pápaként?
Hát ugye magyarként, katolikusként azt tudom mondani, hogy én ennek nagyon szurkolok. Az biztos, hogy a világon kevés olyan ország volt, ahol az elmúlt, nem tudom, 20-30 évben ennyi szer járt volna. Szentatya, tényleg nem tudom, Görögország vagy Olaszország, egy-két kivétel van, ami hasonlóan gazdag látogatásokban. Sajnos a történelmi tapasztalat az mutatja, de ez nem zárja ki annak a lehetőségét természetesen, hogy valószínűleg, amikor a pápa azért következő úti célokat keres, akkor ilyen szempontból nem biztos, hogy az első helyen leszünk, de bízunk benne, hogy ezért nem kerülünk rá arról a térképről. De biztosan látjuk, hogy olyan országokban, hiszen most afrikai látogatása során is választott ki olyan országot, ahol korábban nem járt még Szentatya. Akár a monakói hercegség is ebből a szempontból egy üdítő kivétel volt. De természetesen, hogyha vannak olyan aktuális helyzetek, események, az első apostoli útja ugye Törökországba ment, ott ugye az 1700-as hitvallásnak az évfordulója az adva volt, Ferenc pápa már jelezte, hogy szeretne elmenni, és hát ugye, ami egyértelműen látszott a szentföldi helyzet, ami mind a mai napig ugye megoldatlan, egyértelmű volt, hogy habár óriási a biztonsági kockázat, de mégis elment a keresztény közösséghez.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Kuzmány István diakónust, a Magyar Kurír és az Újember főszerkesztőjét hallották itt az arénában. A műsor elkészítésében Bucsi Sólyomvári Levente és Illis László vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.